Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Legalábbis az én részemről indokolt még egy áldott új évet kívánni minden kedves hallgatónak, hiszen ebben az évben ez az első műsor, amelyben valamilyen formában részt veszek. Mai beszélgető társam Palásti Károly tanár úr, aki a Szilády Áron Gimnázium magyar irodalom és még egy néhány más szakos tanára, de úgy beszéltük meg tanár úrral, hogy erről majd ő fog bővebben beszélni. Közelmúltban a város részéről egy nagyon nagy megbecsülésben részesültél, egy komoly díjat kaptál, amihez ezúttal is hadd gratuláljak, és utána pedig a hátralévő időben megpróbáljuk áttekinteni azt a jó néhány évtizedet, amit szorgos, eredményes munkában töltöttél pedagógusként. Hallgatók nevében is köszöntelek tehát, és arra kérek, hogy vágjunk bele. Mi ez a díj, és miért kaptad? Most ez egy szubjektív nézőpont lesz. Mások ezt már megfogalmazták, most te fogalmazd meg.
Köszöntöm hallgatóinkat. Móra Ferenc jutott eszembe, amikor Kiskunfélegyháza díszpolgára lett, akkor azt mondta, hogy díjat azért kap az ember, amit eddig végzett, és amit még ezután végezni fog. Amikor ezt a Kiskolasváros közművelődési díját megkaptam, akkor ez jutott eszembe. Én mind nagyon szeretnék a jövőben is ezen a területen dolgozni. És az, hogy közművelődési díjat kaptam, sokakat meglepett, mert hogy mi is ez? Ez azt jelenti, hogy Kiskolasvárosnak a művelődési intézményeivel együtt dolgozom. Talán induljunk keletről nyugatra. A Csipkeházban például az igazgatónővel összeállítottunk olyan játékos feladatlapot, ami a Csipke Múzeumnak a megismerésére ösztönöz. Azután, ha mondom, ha jövünk tovább nyugatra, akkor meg kell említenem a művelődési házat, a múzeumot, könyvtárat közben kihagytam, tehát szinte minden olyan közművelődési intézménynek a dolgozóival dolgoztam már együtt, akik megkértek arra, hogy diákokkal vagy tanárként vegyek részt a munkájukban. És ez nekem azért esik jól, mert úgy végeztem, hogy sose gondoltam arra, hogy ennek van egy ilyen vetülete, hogy annyira jól sikerült az előterjesztőimnek a munkája, hogy amikor a döntésről megkaptam az első SMS-t dr. Bognárné Éva képviselőasszonytól, akkor majdnem visszaírtam neki, hogy ez téves, ezt nem nekem kellett volna küldeni. Aztán, amikor jött a többi SMS, akkor rájöttem, hogy valami van, de hogy mi, azt csak később tudtam meg a Halas médiából.
Közelmúltban egy beszélgetésnek voltam fültanúja. Teljesen ismeretlen emberként keveredtünk hároman egymás mellé, és hát kiderült, hogy ott a háromból három az pedagógus. És hát kérdezgették egymást a kollégák, hogy te milyen tanár vagy. Akkor az egyikünk azt válaszolta, nem én voltam, hogy arra vagy kíváncsi, hogy mit tanítok, vagy az, hogy milyen vagyok. És azt mondta, még hozzátette kicsit szemlesütve, hogy remélem, hogy jó. Rengeteg visszajelzést kapunk te is. Ez alapján hogyan tudod te így most mindenféle díj nélkül, meg elismerés nélkül önmagadat meghatározni pedagógusként?
Nagyon nehéz feladat, mert itt állandóan beszélünk anyagi megbecsülésről, elkölcsi megbecsülésről, meg a munkáról. Na most ez három külön dolog. Tehát én elsősorban a munka részét látom, és az, hogy pedagógus lettem, az nagyrészt annak köszönhető, hogy már az úttörő mozgalomban is egyfajta programszervező feladatot láttam el, még Sallai Sándorné osztályfőnökömmel, Boldizsár Jánosné csapatvezetővel. Ők bevontak az iskola életébe, és ez csak úgy utólag világosodott meg nekem, hogy az milyen nagy dolog volt, hogy nem csak orosz órára, meg tesi órára jártam, hanem azokban a munkákban is részt vehettem, ami a hulladékgyűjtést, a fali újságkészítést, a csapatkrónika, a rajkrónika megírását jelentette. Minden nyáron elküldtek legalább két táborba, és úttörő táborba. Valahol ott kezdődött számomra az, hogy az embereket mit jelent szolgálni, mit jelent szervezni, programokat szervezni. És utána teljesen természetes volt, hogy ifi vezetőként visszajártam az egykori alsóvárosi általános iskolába dolgozni, táborozni. és úgy belenőttem abba, hogy ebben a munkában öröm van. Persze vannak kudarcok is, hogy gyerek nem hozza be a hiányzásról az igazolást időre, meg kell küzdeni olyan dolgokkal, aminek végképp nem sok értelme van a gyerek ellenállásának se, de mindig meg tudtam látni a pozitívumot abban a gyerekben is, aki éppen a szemtelenséggel kísérletezett. Azt láttam benne, hogy hát ő is valahol az önmegvalósításban, meg a felnőtté válásban tart valahol. Osztálytalálkozókon szokott kiderülni, hogy valójában azok a bosszantások, amiket én akkor úgy éltem meg, hogy azok, de hogy nem mindig ellenemre történtek, hanem inkább a diákoknak az önszerveződése. Volt valami olyan programra, ami tólag teljesen érthető, hogy ők is fiatal emberek voltak már akkor, amikor középiskolások voltak.
Még az is lehet, hogy az is megtörténik olykor, hogy a tanár habitusa meg személyisége generál egy-egy ilyen helyzetet. Kedves hallgatók, pár percnyi zene hallgatás után folytatjuk Palássy tanár úrral a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palass Rádióban.
Kedves hallgatók, az érdekes emberekről szóló magazinunk mai adásában Palássy Károly tanár úrral beszélgetünk. Mielőtt a szülői házhoz vissza tipegnénk, topognánk, az előző blokkot az úttörő mozgalomnál hagytuk abba. Esetleg nótafa is voltál, mert hogy a közelmúltban nekem legalábbis nagy meglepetést okozott a szalagavató ünnepségünkön, hogy talpig ilyen arab vagy törökös ruhában daloltál, énekeltél, és nem is akárhogyan.
Köszönöm, nagyon udvarias kérdés. 5. osztályos koromban már a Tiszti Klubban szóló éneket produkáltam, tehát nem idegen tőlem, és azóta is úgy megszakításokkal, de több kórusban is énekeltem már. Most a szalagavatós produkciómra utaltán, amikor jelmezben énekeltem, hát nagyon izgultam, és ezért az énekléshez azt kell tudni, hogy Videjácint tanító úrnak ebben komoly munkája volt, hogy én ott ki tudtam állni, meg kimertem állni a színpadra.
Turbánban, kaftánban, szóval nem akármi volt. Hát akkor a szülői háznál vagyunk.
Az elmúlt év végén a Halas Televízióban volt egy kultúrkép adás, ahol a téma az volt, hogy Petőfi okán kimentünk arra a tanyára, ahol felnőttem, és Bakos Laci riporter és Vercz Andris operatőr, és én hármasban összedobtunk egy műsort, tulajdonképpen Petőfiről, illetve az én gyerekkoromról, az alsó szállás 71 szám alatti tanyának a helyén. Nagyon megindító volt számomra, mert én gimnazista koromig onnan jártam be kerékpárral, ez Kiskohalastól egy olyan, hát nem is tudom, 4-5 kilométerre lévő tanya, ma már nincs meg, hát ott nőttem föl. Számomra az, hogy tanyai gyerek voltam, az nem hátrányt jelentett, én nem úgy éltem meg, hanem lehetőséget. Lehetőséget arra, hogy én értettem Petőfit, én értettem aranyt. Tehát a városi gyerekek, akik innen a 3. emeletről jöttek, azok nem értették, hogy mit jelent az, hogy nádas, meg mi az, hogy madárfügy. Tehát én nekem ott kezdődött valahol a tanárrá válásom. Minden irodalmi mű rólam szólt, én úgy éreztem. A családi kör, amikor a családi körül tanultuk, akkor ugye este van, kikünk nyugalomba, feketén bulingat az eperfalomja, és milyen véletlen, nekünk is teli volt eperfával az udvarunk. Aztán ott volt a tehén, ugye, amikor a kérő kisfiának enged inni egyet, ugye, amikor benne a házi azt elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet, micsoda véletlen, az udvarunkban ott volt az istálló, és amikor anyám megfejte a tehenet, akkor az első bögre tejet én ittam akkor, amikor még meleg volt. Tehát olyan élményekben volt részem, ha városi gyerekként születek meg, akkor egészen biztos, hogy nem élem meg. És az jelentett egyfajta befelefordulást is, de érdeklődést a népdalok irányába, a költészet irányába. Mondanom sem kell, hogy kedvencem volt Móra Ferenc a maga tanyasi tapasztalataival. Én végig mondom, úgy éreztem, hogy az irodalom az rólam szól, és én igyekeztem épp ezért az irodalmat szolgálni. Szüleimről annyit, hogy tehát édesanyámnak 8 általánosa van, édesapám pedig Molnár szakmunkás. Számomra még mindig fölfoghatatlan, hogy első osztályos korom óta úgy tekintettek rám, mint leendő értelmiségére. Nem tudok ezt másként megfogalmazni, mert én karácsonyra Petőfi kötetet kaptam, meg Verne Gyulát kaptam, tehát olyan könyveket kaptam, amik megint csak azt mondom, hogy megerősítettek abban, hogy nekem merre van az utam. És az, aki tanyán nő fel, annak ugye közvetlen kapcsolata van a növénytermesztéssel, meg az állattenyésztéssel. Tehát aki tanyán nő fel, az tudja, hogy kell a disznók alól kidobni a trágyát, vagy tehenet, hogy kell legeltetni. És egyenes lett volna az út, hogy a környékbeli tanyákról a gyerekeknek a továbbtanulás maximum az volt, hogyha elmentek a Tekóba mezőgazdasági szakra. És a szüleim pedzegették is, hogy te tudod, mi a mezőgazdaság, neked ott lenne a helyed, de azután hagytak elmenni a gimnázium irányába. Nagyon nagy szerencsém volt, mert az alsóvárosi iskola a környék egyik legjobb általános iskolája volt a 70-es években. Pirtói meg harkakötőnyi osztálytársaim is voltak, behordták a gyerekeket vidékről ebbe az iskolába. Matematika tagozaton végeztem el az általános iskolát. Akkor természetes volt, hogy a matematikából legjava az jött a Sziládinak a reál tagozatára, a matematikából a kevésbé jók, azok pedig mentek a B-osztályba, és így keveredtem én az akkori Sziládi Áron gimnáziumba 1974 és 78 között. És itt megint szerencsém volt, mert olyan magyar tanáraim voltak, mint kezdjük Racs Margittal. Tulajdonképpen apáca volt korábban, és úgy lett belőle gimnáziumi magyar tanár, de amilyen szenvedély elő tudott mesélni. A mondatai még most is előttem vannak. Ő az irodalomnak élt, a tanításnak élt, és nem lehetett nem szeretni nála az irodalmat. Aztán utána jött dr. Bognár Zoltán pályakezdő magyar tanár, aki annyi munkát beletett az oktatásba, hogy megint csak lehetetlen volt nem szeretni Bognár tanár úrnál Ady Endrét vagy József Attilát.
Hallgatunk egy kis zenét, és utána téged fogunk ismét hallgatni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, Palásti Károly tanárúrral beszélgetünk. Amíg hallgattalak az előző percekben, az futott bennem végig, hogyha egyetlen szót nem váltanánk most már az adás során, akkor is megérte az elhangzott gondolatok miatt téged hallgatni. Szép számmal vannak, akik hasonló háttérből kerültek értelmiségi pályára, és ha utólag megkérdik tőlük, akkor azt mondják, hogy hála Istennek sikerült kitörni. Téged hallgatva viszont inkább az az ember érzése, amit valamilyen módon te is megfogalmaztál, hogy ez az egész életpályádhoz, a hivatásodhoz, karrieredhez egy nagyszerű alakozás volt, ahonnan és amiképpen indultál. Gimnázium és utána a felsőoktatás, ezzel folytatjuk a beszélgetést.
1974-ben kerültem a Sziládi Áron gimnáziumba. Sokan szokták mondani, hogy kiváló tanáraik voltak, és mennyi mindent köszönhetnek nekik. De nem csak kiváló, nagyon szerethető tanáraim voltak, és ez volt, tehát a rajongásig imádtuk Bognár Zolit, Vencel Jóskát, ugye, akik 1975-ben kerültek ide Kiskunhalasra pályakezdőként, és akkor ők vittek minket színházba, múzeumba, operába, tehát a szabadidejüket nem kímélve foglalkoztak velünk. És a másik pedig, hogy hát olyan szuggesztíven adták elő a maguk tudományát, hogy egyértelmű volt, körülbelül másodikos gimnazista koromban Vörös Martinál döntöttem el, hogy én csak magyar tanár tudnék lenni innentől. Aztán vaciláltam, hogy német szakra vagy történelem szakra menjek, de úgy döntöttem, hogy a történelmet jobban tudom, és így lett belőlem magyar történelem szakos tanár. Jó döntés volt. A gimnáziumi éveim alatt rengeteg olyan szabadidős tevékenység, az építőtáboroktól kezdve, az előbb már említettem, hogy Kecskemét színházlátogatás, Budapest operalátogatás. Azt láttam, hogy a tanáraim nem kímélték az idejüket azzal kapcsolatban, hogy foglalkozzanak a diákokkal, maguk közé szedtek 8-10 diákot, és akkor azzal mentünk Budapestre várat nézni, operába meg mindenfelé. És hát valahogy így alakult az, hogy nekem pedagógusnak kell lennem. Pedagógusságról azért még annyit, hogy én tanító szerettem volna lenni, pontosan azért, mert a tanítóbácsik azok ugye énekelnek, és az nekem jobban tetszett. Aztán a Horváth Jánosné osztályfőnököm, akkor még az volt a szokás, hogy az osztályfőnöknek kellett leadni a továbbtanulási jelentkezési papírt, és akkor azt mondta, hogy na nem, hát azt mondta, legalább a Juhász Gyulát, a tanárképző főiskolát célozd meg, aztán második helyen jelöld meg a tanítóképzőt. És akkor így keveredtem végül is Szegedre a Juhász Gyula tanárképző főiskolára. Megint azt mondom, hogy meghozták a kedvemet a tanításhoz. Grezsa Ferenc tanár urat emelem ki, aki Dobcsányi tanár urat, Nagy István tanár urat, hallgatók közül biztos, hogy egy-két embernek ismerős nevek, akik velem egy időben jártak a Juhász Gyulára, magyar és történelem szakra. Szóval nem lehetett nem szeretni. És megint ott is azt mondom, hogy a magyar tanszék az nyelvészeti kirándulást szervezett nekünk, a történelem tanszék töris kirándulást. Tehát ott is nem a tanóra maradt meg az előadás, hanem az a plusz, amit hozzátettek a képzéshez. És hát persze ott van Szeged. Szerelmem azóta is. Nem csak azért, mert a feleségemet ott ismertem meg a főiskolán, hanem azért is, mert azokat a kulturális lehetőségeket, amiket Szegeden a főiskola ideje alatt megismertem, azok a mai napig meghatározóak. Most is azokra a színházi előadásokra emlékszem, amiket ott a 80-as években láttam.
Pedig hát azóta volt alkalmad már egy néhány darabot megnézni. Visszaemlékszem egy alkalomra, amikor a te vezetéseddel voltunk Budapesten egy előadást megnézni, és az a nagyszerű fölvezetés, amit a buszban kaptunk, hát bennem meg az jobban megmaradt, mint maga az előadás. Kedves hallgatók, pár percig zenét hallgatunk ismét, és jövünk vissza.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, Palasti Károly tanárúrral beszélgetünk. Nagyon szépek a főiskolai évek, de egyszer aztán az ember kézbe kapja a diplomáját, megünneplik, ő is egy kicsit megünnepli magát, és kezdődnek azok az évek, amelyek aztán remélhetőleg hosszú-hosszú évtizedekig meghatározzák az életét. Te végig pedagógus voltál. Hogy kezdődött ez a hivatás?
1983-ban kezdtem el tanítani. Hát a pedagógus szakmának az sem volt egy fényes korszaka, mert akkor a képesítés nélküli pedagógus az volt a divat, tehát akinek érettségie volt, az már taníthatott. Én nagyon szurkoltam, hogy olyan helyre sikerüljön jutni, ahol szolgálati lakást adnak, ez volt a szempont, és így keveredtünk szabadszállásra. A feleségem tiszakécske, ilyen kiskuhalasi, és hát egy harmadik helyen kezdtük szabadszálláson. És szabadszállásról tudni kell, hogy az egy virágzó kisváros volt a 80-as években, több laktanyája volt, gépjárműtechnikai szakközépiskolája volt szabadszállásnak, országos beiskolázású középiskolája, na ide kerültem én magyart és történelmet tanítani. És ez bentlakásos intézmény volt. Ennek az az előnye, hogy a pedagógus is akár este 8-kor is bemehet a laktanyába, ugye, és kikérdezheti a gyerekeket, és nagyon jó alap volt ahhoz, hogy a szakmát gyakoroljam. És ami mai napig meghatározó, hogy 1983-ban, amikor leültem a tanáriban a székemre, akkor a velem szemközti széken Ónodi József ült. Az az Ónodi József, aki egy időben végzett a Szegedi Egyetemen Radnóti Miklóssal. Ismerte nyilván Radnóti, nem ismerte Józsi bácsi, de Józsi bácsi Radnótit igen. Magyar-francia szakon végzett a Szegedi Egyetemen, és utána pedig kiment a Dijoni Egyetemre, Kiskunfélegyháza város ösztöndíjával. Utána hazajött, kitört a II. Világháború, és végig szolgálta a II. Világháborút, utána pedig 45-ben hadifogság és 8 év Kijev. Tehát körülbelül ez volt a pályafutása. Na most Ónodi Józseftől én többet tanultam a Horthy korszakról, meg a II. Világháborúról, mint amit történelem szakon meg tudtak tanítani, mert őt, mint egyetemet végzett magyar tanár, meg a Dijoni Egyetemen, aki végzett olyan tájékozottsággal rendelkezett európai látókörrel, már nem is tudom, hogy hány nyelven beszélt, vagy 5 nyelven beszélt. Tehát ezt az ember 8 évig, 1953-ban jön haza, 8 év hadifogság volt kint számára. Józsi bácsi, ez egy élő történelemkönyv volt. Tehát ő csak elkezdett beszélni, és már is megelevenedett a történelem számunkra. Hát ez volt az egyik inspiráció, hogy én imádtam szabadszálláson lenni, mert ott volt Józsi bácsi. És utána, amikor Halasra visszajöttünk, akkor is visszajártunk Józsi bácsival beszélgetni. Utána a Kunszent Miklósi gimnáziumban tanított, őt mindenki tisztelte, ismerte szabadszálláson. Ő túl művelt volt ahhoz a közeghez. Szabadszállásról egyébként tudni kell azt, hogy ugye a Petőfi meg József Attila légkör a meghatározó, Ugye a szabadszállásiak az volt az első, amit elmeséltek nekem, hogy az utolsó kulturális esemény az volt szabadszálláson, amikor Vasvillával üldözték el Petőfit, és ez úgy megmaradt bennem, hogy ez a követ választási kudarca volt Petőfinek, ebben benne volt az ön iróniájuk is, de nagyon szépen ápolják. Ott tudtam meg szabadszálláson, hogy szabadszállás is versenyzett azért, hogy szülőváros legyen. A másik pedig ugye József Attila emlékezete, ugye hát a Holtvidék című verset azt azóta is úgy tanítom, hogy az a szabadszállási tájat rögzíti, és ahol laktunk, emeletes házban laktunk, az ablakunk az pontosan a Dörmögő papának a házára nézett, ez a Dörmögő papa, ez József Attilának a nagypapája volt, és annak a házát láttuk minden reggel, amikor kinyitottuk az ablakot. Tehát Petőfi és József Attila szellemisége hatotta át a településnek az életét is, meg a kulturális életet is, hiszen Petőfi szavaló verseny, József Attila szavaló verseny. Jó helyen voltam szabadszálláson. Akkor történt meg 1987-ben az a csoda, hogy Sallai Sándor, az akkori gimnázium igazgató, futballmeccsen volt szabadszálláson, és neki eszébe jutott, hogy kellene egy magyar tanár a gimnáziumba, és hogy van egy magyar tanár tanítvány szabadszálláson. Teljesen valószínűtlen a dolog, keresett egy kis katonát, odaadta neki a nevemet, hogy Palásti Károly, közölte vele, hogy keresse meg a lakótelepen, és megtalált, és így kerültem 1987-ben, 9 év kihagyással visszakerültem abba a gimnáziumba, ahol érettségiztem. Ez volt 1987-ben. Az idén most már 40 éves a pályafutásom, ebből 4 év szabadszállás, a többi az Kiskuhalas volt.
Néha akaratlanul ráérzel dolgokra, most például arra, hogy az idő az ebben az esetben nem ólomlábakon halad, hanem mintha vágtázni kezdett volna. Egyetlen kérdésem van még felé, tanár úr, hogy egy ilyen nagyszerű életpálya ezen pontján mi hajt még, mint pedagógust, és milyen terveid vannak?
Vannak ötleteim mindig. Tehát amikor olvasok, vagy egy műsort nézek, akkor mindig van ötletem, hogy hogy lehet ebből március 15-i műsort csinálni, vagy október 6-ai ünnepséget csinálni. És az hajt, hogy ezeket az ötleteimet megvalósítsam. A másik, ami hajt, hogy amikor én a diákoknak ezt előadom, hogy milyen tervem van most március 15-ére, hogy itt a polgármester erkélyéről akarok szavaltatni 23. március 15-én, akkor innentől kezdve ötlet megvan, már csak szövetségeseket kell találni hozzá, hogy valakik ezt elfogadják. Most is ezen dolgozom. Az hajt, hogy nem csak, hogy ötleteim vannak, hanem, hogy a diákok, akiknek ezt elmesélem, azok szívesen részt vesznek ezekbe a programokba. Tehát amikor elmondom, hogy milyen vízión van, akkor ők még mondanak még két ötletet, hogy még hogy lehet ezt megdobni. Az engem örömmel tölt el, hogy diákok visszaemlékeztek például arra, hogy a 22. március 15-i ünnepséget ezt a katolikus temetőben tartottuk a Nemzetőr sírnál, és hogy ott himnusz szavalattal fogadtuk őket a templom kapujába. És azt mondták, hogy ez megmaradt bennük. Tehát mindig van olyan apró mozzanat, ami a gyerek számára élményt jelent, és ez a munkámnak jelentős részét azt teszi ki, hogy persze szeretem Aranybaladályt is tanítani, meg Petőfi tájverseit, de valójában ami igazi kihívás az, hogy az ünnepségeket hogy tudom a gyerekek számára átélhetővé, játékossá, eredetivé, emlékezetessé tenni.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nem úgy éreztem magam, mint egy bocsinálta riporter, aki kell, hogy okosakat kérdezzen, hanem úgy, mint aki kicsit még jobban beletekintett egy olyan ember életébe, akit egyébként is szeret, megtisztel. Még egyszer köszönöm ezt a beszélgetést, és további munkádra, életedre kívánom a Jóisten áldását, és nagyon-nagyon sok sikert. Hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy fogadják szeretettel ezt a műsort, hallgassák meg, és adják tovább a benne lévő kimondott-kimondatlan üzeneteket. Viszont hallásra!